Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 179. Barkács vatta cukorodását halljátok, én Szedlák Ádám Kelt vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ilyenkor mindig szoktam mondani valamit, ami úgy felvezeti kicsit az adást, de most egyáltalán semmi nem jut eszembe, köszönhetően talán annak is, hogy igazi nyári adást rögzítünk, amennyiben tök meleg van, és dől rólam a víz. És az első félmondatot olvasom az adásnaplóban, és ez nem engedi, hogy az agyam bármi másra is rákapcsolódjon, azon ideírva, mint Rábasteigerrel rejszolni.
Hát mert ugye van a klasszikus Ford Fairlane karándjaiban, amely szerint Zuzu Petászal olyan volt beszélgetni, mint reszelővel rejszolni.
Jaj.
Amennyiben de picit szórakoztató, de inkább fájdalmas. És kipróbáltam a Google AI kitjét, amihez hozzá kell passzintani egy Raspberry Pi 3-as, utána felflesselni Google-nak a saját kis szoftverét egy SD kártyára, összedugni, összehajtogatni ezt az egész jószágot egy csinos karton dobozba, majd megnyomni a tetején a gombot, és várni azt, hogy válaszol neked az asszisztens. Hát ugye írja az írás. Na most ehhez képest a következő történik, rekordolja a hangot, nagyon szépen lehet követni a logfile-ban, majd vár a világ végig, vagy majd timeout-ol, és elkezd hibaüzeneteket dobálni. Két újra telepítés és nagyon sok fórumolvasás után vagyok ebben az állapotban, hogy értem én, hogy ez nem kiveszem a dobozból, bedugom és működik megoldás, de most egy picit elfogytak az ötleteim, hogy mégis mi a bánat lehet benne elrontódva, és majd valamikor jövő héten folytam, mert nekem azt ígérték, hogy az ember otthon csinál magának asszisztens és okos, mint a nap, az a jövő. Hát ez még egyelőre nem az.
Annál is inkább, mert biztos, hogy nem az a jövő, hogy az ember otthon csinál magának asszisztenst. Nem vagyunk mi mindenki Dr. Frankensteinnek, hogy ilyesmivel elbíbelődjünk, hanem majd meg fogjuk venni készen a dobozokat. Azok között is talán legkevésbé, ha jól látom, akkor most az Apple dobozait érdemes megvenni. Vagy hát hengereit, inkább hengernek nevezzük ezt a dolgot.
Hát az Apple-nek a frissen megutatott hengerét nem nagyon dicsérték szénni. Sőt, igazából nem is az volt a baj, hanem én, amit kritikát olvastam róla, az, hogy az Apple elfelejtett arról beszélni, hogy a Siri egyébként ostoba, mint egy szatyor briket. És ezek után így nehéz azt hinni, hogy akkor most belerakják egy másfajta dobozba, attól okosabb lesz hirtelen.
Igen, szóval ez az egyik baj vele, hogy eszetlen a Siri minden összehasonlító tesztben. Tehát kínosan halomra veri a Google Home-nak az asszisztense is, meg az Alexa is, meg még, ha jól emlékszem, akkor a Microsoft féle Cortana is eszesebbnek bizonyul általában, mint a Siri. És a WWDC-n, ami ugye most volt a múlt héten a Apple éves fejlesztői konferenciája, ahol lényegében az egyetlen, mondjuk, hogy újdonság, amit bemutattak, az ez a HomePod nevű eszköz volt. Szóval ott például egyáltalán nem beszéltek arról, hogy a Siri majd okosabb lesz, meg mi foglalkozunk sokat a mesterséges intelligenciával, melyet arról számoltak be, hogy vannak gyorsabb, nagyobb memóriával rendelkező laptopok, és most már senki nem igazodik el, hogy akkor melyik laptopot is érdemes neki venni, hogyha ő ez vagy az vagy amaz munkát végez.
Na, van a fekete iMac is, ami nagyon vonzó, és még annál is sokkal drágább, mint amennyire vonzó.
De most valahogy megint ott tart az Apple, hogy nagyon drága dolgokat árul, tényleg nagyon drágákat, és ugyanakkor meg valahogy nem igazán igazolja vissza a konfiguráció, azt, hogy hol tart ma a világ, meg hogy tényleg érdemes-e megvenni ezeket a cuccokat, szóval, hogy így megint nincsen semmi. Ja, és akkor még ott van ez a HomePod is, ami természetesen nagyon jól néz ki, természetesen sokkal jobban szól, mint a többiek, csak hát sajnos ezen kívül nem alkalmas semmi. És van még egy kicsi baja, hogy azon túl, hogy a Siri az ő lelke, azon túl viszont kizárólag az Apple ökoszisztémában lehet használni, tehát androidos telefonnal nem játszik a cucc. Androidos alkalmazásokból ezért aztán persze nem vezérelhető. Nincsen benne Bluetooth csatlakozás, úgyhogy ha nincs Wi-Fi a hétvégi házban, akkor fel sem merül, hogy őt ott használjad. Bár a AirPort, vagy Air, hogy hívják az Air kapcsolódási protokollját az Apple-nek?
Port volt még a gyerekkoromban, amikor ott olyan
figyelt a
hálózati eszközökre.
Az végül is van benne, tehát hogyha van egy másik Apple eszközöd, azzal tudsz csatlakozni Wi-Fi nélkül is.
De van az AirPort, az Wi-Fi. Az egészen biztos. Szerintem az AirPlay-re, vagy mi a bánatra gondolsz?
Akkor AirPlay, igen, AirPlay-re gondolok.
Amit szintén beszél.
Értem.
Tehát, hogy nem fogok ebből se, hogy jól kijönni.
Hát de az lehet, hogy ugye az AirPlay viszont az nem igényli, hogy legyen egy Wi-Fi router még a házban, hanem akkor Wi-Fi direkttel, vagy valami ahhoz hasonlóval direktben kapcsolódnak ők egymáshoz.
Csinálunk adhok hálózatot, mint a középkorban.
Na de mindegy, akkor is mindenki ilyet fog vásárolni természetesen, hiszen olyan gyönyörű, és olyan Apple, és olyan Apple vásárló az emberiségnek egy jelentős százaléka, hogy...
Hát ott pont ezért mondom azt az évvel, hogy építünk magunknak asszisztást, mert hogy behúzzuk a stégulát, amikor a platform gondolkodást szidom 3 percig, mert hogy ez a semmi nem beszél semmivel, ez valójában nem tartható. Tehát, hogyha nem azoktól a cégektől vetted a berendezésedet a lakásba, akiktől kellett volna a reklámokat megnézve, akkor egyszer csak ott állsz, és vitatkozol különböző műanyag dobozokkal, vagy jobb esetben fémdobozokkal, hogy miért nem beszélnek más fémdobozokkal, és akkor egészen biztos lehet szabad, hogy nem vagy sikeres ember.
Hát jó, igazat adok a platform rendnek.
És egy hétvégét töltöttem az, hogy egy kartondobozzal vitatkoztam, csak mint egy hozzátéve. Jó.
De másfelől azt persze azért szögezzük le, hogy vannak olyan más platform alapon születő otthoni digitális asszisztensek, akik egyébként nem csak a platformon belül boldogulnak. Van egyébként még egy ilyen platformos hírem, azt elmondjam? Ugyan nem ide terveztük, de hát micsoda egy érdekes hír, hogy Taylor Swift, aki egy híres énekesnő, aki esetleg nem tudná, szóval Taylor Swift eddig csak az Apple Musicban volt elérhető, a Spotify-on, meg a Deezer-en, meg a többi streaming szolgáltatásban nem, és ezt úgy nagyjából körbe is csámcsogta annak idején a világ sajtó, hogy Taylor Swift a legmenőbbike, az nem elérhető ott, ahol mindenki más elérhető, és ez milyen ciki, és ugye ez azért volt, mert ugye kizárólagos megállapodást kötött az Apple Musical, arra hivatkozván, hogy a Spotify-on van ingyenes hallgatási lehetőség is, ő pedig nem akarja, hogy az ő számait ingyen hallgassák. Ezt akár egyébként lehet respektálni, és sokan tökös húzásnak is gondolták, hogy ezt ő így bevállalta. Viszont most az történt, hogy egyszer csak úgy döntött, hogy mégiscsak bemegy a Spotify-ra. Oké, ez 2014-ben volt az eredeti, tehát 3 évet várt vele, de most 3 év után úgy tűnik, hogy bezárva lenni az Apple ökoszisztémába lehet, hogy mégsem annyira jó üzleti húzás.
Én olvastam olyat egyébként, hogy ez arról is szól, hogy a Universal, ahol Taylor Swift éhezik, az most kötött új szerződést a Spotify-jal, és ilyen módon nem is kellett a nyilatkozatháborút kiadni, hanem hogy ezzel együtt visszakerült. Most még el lehet mondani azt, hogy akkor Taylor Swift vissza is tért. Ráadásul mit ad Isten sikerült úgy időzíteni ezt, amikor Katy Perry, aki pont olyan, mint Taylor Swift, csak más divatszínekben kapható, új albumot adott ki. Tehát, hogy még az időzítés is jó volt.
Végül is a lényegi mondandón ez nem változtat, csak akkor a Taylor Swift helyre beérjük azt, hogy a Universal nem akar tovább, most már csak az Apple-nél bezárva lenni, az még mindig viszonylag el van maradva a Spotify előfizető számától.
Tidal még egyáltalán.
Micsoda?
Tidal. Tudod, a Hi-Fi Music Streaming, ami először de-hifisítette magát.
Aztán de-streamingesítette magát, és most egy...
És a streaming az megmaradt, és ott is van most Taylor Swift. Egyrészt van még a szolgáltatás, másrészt oda is felkerült Taylor Swift. Tehát Taylor Swift tényleg ott van minden streaming szolgáltatáson, és megvásárolhat a nagyobb piacokon egy Dacia-nak a motorhezetéről kazettán.
Figyelj, nagyon kevés hír van azért a mai adásnaplóbra, amire a 10 éves lányaim csettintettek, hogy Taylor Swift van már Spotify-on? Hát megnézem. Mert hogy ők ismerik Taylor Swift-et, és van Spotify előfizetésük a családi csomag jóvoltából, és régen várták. Tehát ezt már egyszer el kellett mondanom, hogy Taylor Swift miért nincsen benne a Spotify-ban.
Fel kell tegyem a kínzó és valószínűleg üzletemberek hátára apró verejtékcseppeket varázsoló kérdés, hogy eddig a lányit hogy hallgattak akkor Taylor Swift-et? Tán csak nem egy YouTube-on-e például?
De bizony ott egészen pontosan YouTube-on hallgatták.
Hogy elbukott ez a szép szabadságharc?
Hát mi tagadás, igen. Na de még, ha már ez a kitérő megtétetett, azt még hozzátehetem, hogy Katy Perry, vagy beszéltem már Katy Perry élményemről?
Nem.
Miért beszéltem volna itt Katy Perry élményemről, ugye?
A tény, hogy Katy Perry élményed van, már az felkeltett az érdeklődésemet, tehát légy olyan szíves.
Részben persze ezt ugye megmagyarázza azt, hogy 10 éves lányaim vannak, akik Katy Perry-t kifejezetten szeretnek hallgatni, vagy szóval van valamiféle viszonyuk, tehát tudják ki az, meg egy-két számát emlegetnek. Na de hogy és ezért aztán én is láttam egy csomó Katy Perry klipet, és meg is állapítottam, hogy Katy Perryvel valahogy az van, hogy olyan igazi középszernek tűnik valahogy, tehát olyan nem is nagyon érdekes, nagyon olyan Tesco gazdaságos is, biztos jól énekel, de hát mindenki jól énekel, és szóval, hogy olyan igazán semmilyennek tűnt, és nekem ez volt a Katy Perry élményem, hogy egy ilyen fékezett habzású popsztárocska, aki úgy van csiszolva, hogy mindenkinek a mosógépébe beleférjen. És aztán most láttam egy YouTube videót, ami el ne hibázzam, a Carpool Karaoke sorozat, amit már emlegettünk itt többször is, és arról szól, hogy egy amerikai ilyen late night show műsorvezető elviszi munkába az adott világsztárt, ezek tényleg világsztárok szoktak lenni, és akkor közben hallgatnak zenéket, és akkor együtt éneklik ők ketten. Beszélgetnek is természetesen, meg rázzák a fejüket, és együtt énekelnek, persze részben a sztár portfóliójából, részben pedig mindenféle olyanok, ami valami hogyan kapcsolatba hozható a sztárral. És itt abban az autóban, abban a Range Roverben tényleg olyanok szoktak előfordulni, mint Madonna, vagy Selena Gomez, vagy a The Inexis. Szóval, hogy menőkök. Na, és most a legfrissebbek, nem a legfrissebb, de az egyik frissebb epizód közül, vagy van, Katy Perry volt az utas, és hát Katy Perry-ről az derült ki, hogy egyrészt a teljesen unalmas hosszú hullámos barna haját lecserélte egy rövid szőke, vagy inkább ilyen fehér tolseprűre, amit tök jól néz ki. Másrészt, hogy a világ legbolondabb női közé való, tehát ilyen teljes őrület, iszonyú vicces, nagyon közvetlen. Tehát, hogy mindez ez az ilyen next door girl feeling, ami a videoklipjeiből lejön, a next door girl, aki azért akar szexi lenni, az egy ilyen, nem is tudom, kicsit olyan Tóth Gabis, de még annak a fiatalabbkori őrült verziója. Szóval, hogy nagyon, nagyon sokat változtatott az én Katy Perry képemen az, hogy a Carpool Karaoke-ban láthattam őt. És te most már biztos kikerested.
Napokban most persze, adásnaplóban ott lesz, annak inkább meg kell néznem.
És akkor megmondod a fickónak a nevét, akinek nem is
teszem James nevés. Corden.
James Corden, köszönöm szépen. Aki egyébként maga is, hát egyfajta énekes, vagy szóval tud énekelni, volt is egy angol mozifilm, ahol ő egy meg nem értett opera énekes vanabit alakított. És amúgy egy ilyen vicces, helyes fickó, mondjuk. Na jó, de hogy Katy Perry csak ennyiben való ide. Szerintem egyébként ez a Carpool Karaoke volt az, ami megteremtette az autóba teszünk GoPro-kat, és úgy viszünk el magunkkal híres embereket műfajt, amit Magyarországra behozott D. Tóth Kriszta, az Elviszlek magammal című YouTube sorozatával, és azóta már tényleg mindenki és mindenkinek a kutyája és autót vezet, és benne híres embereket visz magával, rádiós műsorvezetőtől Kassa Tibin át, nem is tudom, tényleg van vagy négy vagy öt ilyen Elviszlek magammal jellegű klón.
Konkrétan Kassa Tibi a magyar Facebook legnépszerűbb és legkínosabb arca is csinál ilyet.
Bizony. Én egy epizódot láttam, amikor Kasszás Erzsit vitte el, és akkor ők itt beszélgettek. Ugye? Szóval azért ez tök érdekes,
hogy... Én a lakosságizni, de azért az a lakosságinak is a legalja.
Ahogy mondod, így van. És ugye az egész úgy indult, hogy D. Tóth Kriszta csinált egy ilyen, hát erősen értelmiségi műsort, amennyiben, tudom én, vezető színészeket visz magával, sportolókat, ült nála hosszú Katinka, és tudom én, most nem akarom végig sorolni, meg szerintem sokan ismerik, de hogy ehhez képest egy Kassa Tibi Kasszás Marcsi utazás, hát barátom, az is erős.
Jó, akkor van cserébe egy videó nekem is, ez a Nardvar nevű, hát hogy is mondjam, azt hiszem, talán Kanadának a legjobban titkolt popzenei újságírója. Komoly rajongó tábora van, de kevesen ismerik. Itthon például egészen biztosan. Ő csinált egyszer a Nerdel, ami a Pharrell Williamsnek volt a bandája, egy interjút 2008-ban. És ott van mellette egy lemeztáska, és a tizen akárhány perces interjúban olyan dolgot húz elő a lemeztáskából, jellemzően a zenekar meg a tagoknak a korai szakaszából, stb., amikre így percekig röhögnek, és nem tudnak mit mondani, és ezt honnan tudtad, öregem, és hogy ez sehol nincsen, nem, hogy az interneten le se írták, hogy nekünk ehhez közünk volt. Uh-huh. És 3-4 ilyet egy interjú alatt ki tud játszani, nagyon vicces, nagyon érdemes megnézni egyébként, hogy hogyan sokkal simán felkészültséggel interjú alanyokat.
Jó,
többször
visszamentek
utána vele, mert hogy annyira egyedi volt a dolog.
Jó, hát ezt meg én fogom mindenképpen megnézni, meg talán ti is, kedves hallgatók. Még egy dolog van, amiről nagyon régen nem beszéltünk, és úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk róla. Képzeljétek, kedves hallgatók, mondjuk azok, akik csak nem olyan régen hallgattok minket, hogy létezik egy olyan szolgáltatás, amit Patreonnak hívnak, és arra szolgál, hogy az olyan fajta hobbista tartalomkészítőket, mint mi magunk is, akik rendszeresen állítanak elő valamiféle tartalmat, önkéntesen lehet egy havi kis összeggel jutalmazni, és ezt a Patreon nevű szolgáltatást szépen elintézi, hogy aki azt mondja, hogy ó, én dobok nekik 5 dollárt minden hónapban, akkor ezt ő leveszi a PayPalodról, vagy a kártyádról, és oda gyűjti a mi PayPal accountunkra. És bizony van 33 olyan hallgatónk, aki még mindig támogat minket annak ellenére, hogy egyrészt régóta nem hívtuk fel erre senkinek a figyelmét, hogy van ez a csodás lehetőség. Másrészt pedig, tehát hogy ezt a Patreon oldalt egyáltalán nem is frissítjük, legutóbb, ami 16 vagy 7 adással ezelőtt került oda bármilyen érdemi tartalom. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nem azért kapjuk ezt a megtisztelő támogatást, mert ott bármiféle tartalmat is szolgáltatnánk úgy pluszba, hanem egyszerűen csak azért, mert ők talán szeretnek minket, vagy elfelejtkeztek arról, hogy ezt le is lehet tiltani, ezt a támogatást, vagy abba lehet hagyni ezt a támogatást. Úgyhogy ezt felhívjuk a figyelmüket, hogy ha esetleg csak elfelejtkeztek
volna, de helyzet, már akkor nyugodtan
rég gyűlölnek minket, akkor természetesen azonnal vonják meg a támogatást, és igazuk lesz. Másrészt, aki viszont nem tudta, hogy ilyet is lehet, de most megmozdult benne valami, az bátran jöjjön patreon.com/metiheteor, és ott látni fogja, hogy milyen nagyszerű lehetőségek kell, nem foglalkozik senki azon az oldalon egyébként, de mindenképpen van egy ilyen. De hogy miért is mondtam el mindezt azon túl, hogy régen beszéltünk arról, hogy van nekünk egy ilyen Patreon oldalunk? Hát azért, mert a Patreon az havonta egyszer az így összegyűlt pénzt, azt egy PayPal accountra küldi el, praktikusan az én PayPalomra, és ott most már viszonylag összegyűlt valamennyi pénz, onnan fizetünk ilyen podcast készítéshez szükséges előfizetéseket egyébként, de azért így is összegyűlt van pénz, és gondoltam, hogy leveszem onnan, és kifizetem belőle az éves hosting díjunkat, hogy tényleg arra legyen használva, amire használva lett számva, vagy használni lett számva. És rájöttem, hogy a PayPalról csak úgy levenni pénzt, az nem olyan egyszerű. Amennyiben ahhoz be kéne
nem, ott regisztrálni. Nem, persze, ott van nekik a biznisz benne.
Igen, szóval lehet
az drága.
Visszavonni a fundot, tehát a PayPal zsebben levő pénzt azt vissza lehet vonni, csak ahhoz előbb be kell regisztrálni egy bankszámlát. És én hát gondoltam, de nem lehet ez olyan nehéz, beírtam az OTP-s bankszámlámat, meg a hozzátartozó adatokat, megnyomtam a gombot, és visszamentem az előző oldalra, hogy akkor most már beregisztráltam a bankszámlámat, vissza, vagy leveszek valami pénzt, és fizetek belőle. Hát na, ezt nem lehet. Vagy legalábbis tehát ott állt az OTP-s számlaszám, és mellé volt írva, hogy checking. Jó, hát akkor biztos valamit ott utalást kell indítani, vagy kérni, vagy beszélgetnek egymással, gondoltam én, és ezért másnapig adtam időt a rendszernek, másnap visszatértem, ahol pontosan ugyanezt fogadott. Na gondolom, biztos én rontottam el valamit, kitörlöm ezt a cuccot, felviszem újra, felvittem újra, megint nem történt semmi, és pár nap elteltével elolvastam, hogy 7-10 business day nekik, amíg ezt a kapcsolatot összehozzák, és most rendkívül izgulok, hogy vajon 7-10 business day elég lesz-e arra, hogy Jesus Christ egy működő bankszámlaszámot összekössenek egy globális alkalmazással, aminek annyi pénze van, hogy az alapítója még a Goker Média Birodalmat is be tudja záratni. Ugye Peter Thiel-re célzok ilyen idegbajosan. És azt veszem észre, hogy a PayPal így hónapról hónapra előkerül itt nálunk, és szidjuk az ő jó édes anyját, hogy milyen végtelenül használhatatlan, és most ezt újra bebizonyította, ami olyan fura. Nem? Hogy a PayPal miért ilyen esetlen sokszor?
PayPal az egy dologra igazán jó, arra, hogy ha összekötötted a bankkártyáddal, akkor arról levon pénzt, és odaadja valaki más embernek, akinek utána az ő saját problémája, hogyan fogja levenni a PayPalról.
Biztos, hogy benne, hogy ennél többre is jó.
Mihelyt ennek az egyenletnek egy másik pontján vagy, onnantól ez egy picit kényelmetlen, vagy egy picit ilyen húsba vágó dolog.
Hát most mindenképpen ezt.
Emlékezz, amikor pénzt próbáltunk fogadni például a PayPalon, az is ugyanez az élmény volt, hogy igen, és akkor a helyi tanácsa menjenek be, alaksor harmadik szint, és ott kell kérni kék nyomtatványt, amit színesbe beszkennelve küldjenek el Kaliforniába.
Így van, tisztán emlékszem, hogy az így volt. Igen, igen, amikor ilyen PayPal fundot, mit is akartunk csinálni? PayPal donate gombot akartunk csinálni. Az lényegében nem is sikerült.
És akkor most beszéljünk arról végre egyszer adás történt, hogy miért ez az adásnak a címe. Nem hagyjuk a legeslegvégéig, ez egy teljesen új iskola, most a közepére dobjuk le a bombát.
A barkácsvatta cukorra gondolsz?
Igen.
Jaj, hát ezt nagyon izgatottan várom, hogy kipróbáltad-e a Makery infón látott dolgot.
Ki az első verzió szar lett, de tudom, hogy miért szar.
Na, mesélj.
A következő, a Makery infón, ami az új kedvenc oldalam mostanában, elmúlt egy-két hónapban, volt egy remek leírás, hogy hogyan lehet otthon házi körülmények között vattacukrot gyártani. Tök egyszerű, fogunk egy befőztes üvegtetőt, abba apró lyukat ütünk oldalra, majd pedig olvasztunk cukrot, a befőztes üvegtetőt rögzítjük valamire, ami forog, az esetemben egy fúrógép volt, itt kúrtam el, megpörgetjük teljes fordulatszámmal, és beleöntjük a tetőbe az immáron folyós cukrot, ami az oldalán kis piccel vattacukor formájában.
Hát ezzel nagyon, nagyon menőnek lehet lenni.
Ezzel őrültesen menőnek lehet lenni, amit nem szabad elcseszni viszont. Egyrészt túl nagy és túl ritka lyukat ütni, meg közben szétfúrni egy ikes vágódeszkát. Ezt megcsináltam.
Jó.
A másik pedig, hogy az én fúrógépemnek a fordulatszáma nem elég nagy ehhez, ezért nagyrészt egy másik ikes eszköz, egy ilyen gyúrótálnak a szélére finoman felrakódott szort mintát mutató karamell van a háznál. Nagyon jó karamell egyébként. Hihetetlen örömmel fogom onnan lefeszegetni és megenni. Pocsékba nem megy. És emellett nagyon kevés vattacukor keletkezett, az, ami rendeltérszerűen gyorsan csapódott ki belőle. Úgyhogy hát eddig is nagyon gondolkodtam arra, hogy miért nincsen nekem otthon egy ilyen Dremel nevű márkájú kézi elektromos marom. Most viszont hát újabb kérdésként merül fel, mert az sokkal nagyobb fordulatszámra képes. Tehát ha valamivel, azzal hétszentség, hogy lehet gyártani vattacukrot. Minden más adott.
Minden barkácsoló ember életében felmerül ez a gondolat, hogy egy ilyen kis Dremel kézi csiszoló, fúró, maró eszközt beszerezzen, és szerintem nagyon sokunkat az akadályoz meg, hogy belegondolunk, hogy na jó, de mire használnánk. És hát félek, hogy azért a vattacukor készítés az nem indokolja meg teljes mértékben azt, hogy miért is kéne egy ilyet venni, de jó lenne, ha lenne itthon, az igaz.
Ugye, hogy én apámnak karácsonyra vettem, hogy használja mindenféle dologra, és hát itt ezen a GIF-en, ami ott van a Makery infón, annyira brutál szép cukor képződik, hogy hát ezért megéri Dremelt venni. Meg is nézem, most mennyi egy vattacukor éppen.
Ezt pont meg tudom mondani, mert múlt csütörtökön vásároltam a gyermekeknek vattacukrot, és egyenként 250 forintba került, úgyhogy ha mondjuk egy gyerekkel számolunk, akkor hát nem tudom, 100 vattacukor az nagyjából annyiba kerül, mint egy ilyen Dremel készlet.
Igen, 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 tehát egy pillanatok alatt megtérül, bár mennyi vattacukrot képes megenni egy gyerek százon?
Hát ugye meg nem térül, mert akkor abban még vegyük le az anyagköltséget, tehát mondjuk azért egy olyan, szerintem olyan 150 vattacukornál per gyerek kellene, igen, megállunk. Amennyire én tudom, egy gyerek tetszőleges mennyiségű vattacukrot képes megenni, de ha például a feleségemet kérdezed, akkor ő azt fogja mondani, hogy ha még egyszer meglát egy darab vattacukrot bármelyik gyereknél, akkor elválik és elköltözik, és nem tudom, fitness edzőt fogad mindenki mellé, mert hogy azért mégiscsak, tehát napi egyszer 20 deka kristálycukrot beletömni a gyerekbe, az sok szempontból sem jó, tehát sem a súlykontroll, sem a cukorbetegség felé vezető egyenes út miatt nem olyan jó ötlet, úgyhogy szerintem nem ez a jó irány, amikor el akarjuk adni, hogy karácsonyra miért ezt veszünk, és miért nem inkább egy kézikötőgépet, egy trikotást.
Értem. Dremelre azért jobban vágyom, még hogyha ezek szerintem is lehet simán ennyire egyszerű megindokolni, hogy miért kell az nekem.
Ja, hát igen, de mindenképpen tehát az, hogy vannak emberek a Földön, akik körülnéznek otthon, és az otthon található rendkívül bajuszos férfias eszközökből elvállítanak valamit, ami aztán vattacukrot készít, ez tulajdonképpen menő. Azt viszont csodálom, hogy az okos vattacukor készítőt még nem kickstarterolta meg senki.
Mitől lenne az okos? Mert olyat már láttam egyébként, de az egy másik állítást bizonyít be, mely szerint mindent lehet színvázos leddel hekkelni, hogy egy vattacukor készítő ilyen acéllábasos szarba építette bele alulra egy RGB ledet, és onnantól kezdve sokkal menőbbnek kinéző vattacukorokat gyártott, amit miért kivetted a fényből, ismét csak hagyományos vattacukorrá vált, de marketing eszköznek mindegy tökéletes volt.
Hát figyelj, nem tudom pontosan, hogy mi lenne az okos vattacukor készítő, de gondolom, hogy egyrészt lehetne operálni a vattacukor cukorfelhőcskének az alakjával, a formájával, tehát hogy mondjuk valamiféle formákra lehetne azt tolatni, meg több színből rétegezni, meg eritritből csinálni, tehát valami cukorhelyettesítőből, hogy ne legyen káros. Na, de ilyenekre gondolnék. Vagy valami connected vattacukorra, amit egy okostelefonos appon lehetne követni, hogy mennyit ettem már meg az adott vattacukorból. Ha esetleg nem látnám a saját szememmel magam előtt.
Értem, hogy honnan jössz ebbe, még nem adtad el teljesen, de oké. Egyébként ránéztem közben annak a YouTubernek a csatornájára, akiről ezt az ötletet vette a Makery. Hát itt azért vannak dolgok. Kezdve rögtön a Fidget Spinner óvszerekből című ötlettel.
Ja, mi csodát?
Fidget Spinner óvszerekből, annyira kézenfekvő.
Azért tényleg, tehát az ilyen embereknek az agyát azt így teljes melszélességgel tisztelem.
Ugye, és támogató, hogy rakjuk el egyébként később majd, hogy vizsgálni lehessen.
Igen, mindenképpen. Csodálatos. Jól van, szerintem akkor tényleg hagyományt sértettünk, amennyiben elárultuk már a adás közepe felé, hogy miért is ez lett az ő címe. Egyáltalán, hogy elárultuk, az se szokott mindig megtörténni. Másfél viszont még egyetlen világpiacot érintő hírről sem beszéltünk, úgyhogy lassan itt az ideje, hogy elővegyük a nyakkendőst és inget mintázó pólónkat, azt felhúzzuk magunkra, és elkezdjünk egy kicsit mélyebb hangon és lassabban beszélni.
Az a baj, hogy a következő hír az még totál nem ilyen. Amennyiben oké, egy tőzsdei cégről beszélünk, ami ráadásul piszok sokat ér, és hogyha már ezt a mély hangot megpróbáltuk is felvenni, akkor el lehet mondani azt, hogy a Y és Z generációsok körében különösen népszerű, és emiatt rendkívül ezredfordulékony és jövőálló befektetés snap papírokat vásárolni. Ajánljuk minden korosztálynak.
Lábjegyzet, a snap az a Snapchat leánykori nevű szolgáltatásnak a mai neve, és a snap ugye csinált egy szemüveget, amivel videókat lehet rögzíteni, és egyből posztolni, és ha jól hiszem, Snapchatre.
Igen, hiszen a telefonoddal beszél, és onnantól kezdve bármit tudsz csinálni. Uh-huh. És az a hír, hogy ennek az első elárusító kioszk bolt automata doboza, ez megjelent Londonban, azaz az USA-n kívül most már Európában is lehet kapni. Más kérdés, mondjuk a londoni célpont azért nem volt annyira menő, mint ahogy Amerikában kezdték az árusítást, simán betoztak itt a London áj alá, amire turistább lokáció nem hiszem, hogy van. Míg Amerikában meg tudták azt csinálni, hogy a Nemzeti Parknak az egyik parkolójában leraktak egyet, és szóltak mindenkinek, hogy hát lehet kapni most megint szemüveget, 270 kilométer arra délnek.
Jaj, ez a snap milyen ravasz, nagyon jó. De hogy felteszed a kérdést itt a hír mellett, hogy de vajon érdekel-e még bárkit is a snap szemüveg? Szerintem igen.
Én felpróbálnám, hiszen még nem volt a kezemben. És hogy hát anno a Google Glass élménynél nyilván csak többet tud adni, hiszen ez nem akar komoly lenni egy huncut pillanatig sem. De tényleg nem tudom, hogy menő-e még, hiszen ez azért csak a múlt évnek az egyik terméke.
Van egy funkciója, ami engem meglepett most, amikor nézegettem a snap szemüvegeket, akkor vettem észre, hogy a kamera, ami a egyik szemüveg szárba van építve, tehát a kamerának a front lencséje körül van egy LED karika, vagy lett gyűrű, amiről azt hittem, hogy ez egyszerűen azért van ott, hogy világítson a sötétben felvett adásokhoz, vagy filmekhez. De nem, az valójában azért van, hogy ott egy ilyen, van egy neve az appokban a várakozást jelző szimbólumnak, amit mi homokórának nevezünk, pedig az valójában egy körbeforgó fénykígyó, és az a neve, hogy...
Bitkolbász.
De nem az a neve. Na mindegy, majd ha eszembe jut mondom. Szóval, hogy ez a ledsor, ez arra való, hogy bitkolbászoljon, amikor épp felveszek, tehát magyarul, aki velem szemben áll, az lássa rajtam messziről is, hogy én éppen videót rögzítek. És persze értem, hogy az a funkció így kell, de valahogy ettől az egész kevésbé menő, mert minden ilyen videónk úgy fog kezdődni, jaj, felveszel, megmutatod majd, ha befejezted a felvételt? Jaj, de cuki! És nem fogja folytatni éppen azt a, nem tudom, dühös kirohanást az, akivel éppen beszélgetünk. Úgyhogy ettől egy kicsit kevésbé menő egyfelől, de másfelől meg azt gondolom, hogy ezzel még mindig érdemes kísérletezni, vagy érdemes gondolkodni rajta, hogy a szemüvegbe épített kamera, a mindig kéznél levő videórögzítés, az mit csinál a világgal.
Még így ledes kijelző igazából kéne valahára jószágra, plusz a háttérben a telefonra egyébként forma meg alakfelismerés, mély tanulásra lehetőleg, és akkor írhatnász, hogy igen, a melledet nézi, nem a melledet nézi.
Ja, de hát ez így, az úgy már végtelenül kiábrándító lenne, hogyha mindig közölné, hogy éppen a viselője mit csinál. Nem? És akkor nem igen, kéne senkinek, a... nem benne ilyet senki, szóval ez nem lenne jó.
A napszövege, azért szokták a számon kérni, hogy jó dolog, de most nem látom, hogy hová nézel. Ez amúgy az egyik célja neki. A másik pedig, hogy ne süsön a szemembe a nap. Bár én mondjuk legendásan kevés napszöveget viselek, mert hát szemüveges vagyok amúgy is. Egyébként tele van vele az eBay. Mondjuk azt most megnéztem. Kb. Annyiért adják, mint amennyibe kerül a Snap-től. Tehát, hogyha valaki nagyon akart, akkor most már nem ilyen horrorára, hanem normál utcajára meg lehetett venni a cuccot.
Én például Magyarországon még senkivel nem találkoztam, vagy senki nem jött szembe, aki ilyet hordott volna. Az azért árulkodó. Magyarországra még nem jött be a Snap szemüveg semmilyen formában. Biztos most akkor jó, tegye fel a kezét az, akinek van ilyenje, és hogyha kettőnél többen vagytok, akkor megváltoztatom a véleményemet.
Az lehet, hogy egyébként olyan technológia volt, amit nem lehetett így startuposítani, meg bizniszesíteni, meg... Tehát a Google ezt azért be lehetett rendelni azzal, hogy most akkor elmondjuk, hogy a következő termékünk az minden plusz glass, vagy minden plusz azonnali személyes visszajelzés. A Snapchatből, a Snap szemüvegből ez egy az egyben hiányzik. Ez egy hát, poén cucc.
Igen, butább is, vagy legalábbis nem butább, csak hogy kevesebb funkciót tud, amennyiben azt tudja, hogy videót vesz fel, és azt egyből feltöltheted vele a Snapchatre. Tehát nincs semmilyen okosság benne. De van egyébként, van benne okosság, azt hiszem, mert például ki lehet egy embernek a fejét kockázni belőle, vagy el lehet fedni egy nagy smiley-val. De hát az meg inkább a Snapchat alkalmazásnak az okossága. Jó, szóval, hogy igen, ez egy poén, de ugyanakkor meg nagyon játszik azzal, hogy ez a mindent rögzítünk kultúrának egy ilyen megfelelő eszköze az hogyan változtat ezen a kultúrán.
Jó, hát egyszer egyébként nem kell Londoni menni érte, hanem lehet kapni a városba, akkor nyilván veszek egy pirosat.
Azért előbb megmondom az árát, és akkor utána mondd meg, hogy veszel-e. Úgy tűnik, hogy 150 euróba fog kerülni, ami hát olyan közelebb van az 50 ezer forinthoz, mint a 40 ezerhez. Annyiért már nem biztos, hogy minden hipster akar majd egy ilyet a manó sapkája alá.
Jó, hát annyiért már adnak értelmes dolgot, és ez tény egyébként eBay-en most 41 ezer forint plusz szállításért adják ezeket a jószágokat. Tehát ugyanott vagyunk.
Uh-huh. Oké. Okay. Akkor ezek szerint nem nagyon kezdünk semmit azzal a hírrel, hogy a Snap jön Európába. Megvárjuk, amíg Máté Szalkán is lesz egy ilyen Snap machine, amiből lehet Snap szemüveget vásárolni, és akkor majd újra áttekintjük a Snap kultúrát.
Ezzel a Máté Szalkával azért azt hiszem, hogy kijebb raktuk még egy pár évvel a dolgnak az elterjedését, de lehet, hogy Máté Szalkát sajnálom most éppen le ebben az esetben.
Ja, kérem, lehet, hogy ott hamarabb
Máté
lesz.
Máté Szalka egy Tech City.
Igen, ezt most nem tudjuk, nem ismerjük végül is a Máté Szalkát olyan nagyon jó. Na jó van, akkor ha már lecikiztük a Snap szemüveget, akkor cikizzük még egy kicsit az Apple-t, vagy nem kell. Végül is beszéltünk a WWDC-ről. Igen, mert egyébként ott tényleg van egy új iPad, de az csak a méreteit tekintve új. Van egy új MacBook, meg MacBook Pro, meg iMac.
Pénzküldés az iOS-ben. Az izgi, de az meg nem lesz nálunk, hanem az csak ott, ahol izé van. Ahol Apple Pay.
Apple Pay van. De ez is olyan, de egyébként ez is olyan, mint ahogy minden az Apple-nél szinte, hogy pénzküldés az iOS-ben, most, hogy már pénzküldés van mindenben, beleértve a Messenger-t, meg a WeChat Pay-t, meg a PayPal-t, meg, tehát mindenre lehetne a pénzt küldeni, akkor most fantasztikus innováció az Apple-el is lehet pénzt küldeni. So what?
Hírnek ilyen szempontból nem nagy. A Apple-nél valaki kinyitott egy Excel táblát, azt mondta, hogy srácok, hogyha ezt lefejlesztjük 8 embernek órából, akkor ennyivel több pénz fog nálunk lakni addig is, amíg el nem költik az Apple Pay-t, és akkor valaki azt mondta, hogy akkor a Jánosék csoportját mindenképpen vidd el, de pénteken kell, mert akkor majd emojikat fognak kódolni, addig oldják meg.
Szerintem, jó, még ennél is nem izgalmasnak, nem, jó, azt nem akarom ezt a szót használni, hogy izgalmasnak nem izgalmas a hír, de hogy azért az mindig egyfajta jelzés a világban, amikor az Apple bejelenti, hogy felfedezett valami csodálatosat, amiről mi szakavatottak tudjuk, hogy azt már mindenki más is felfedezte, és aktívan használja évek óta. Szóval, hogy az szokott lenni ez a pillanat, amikor így, hogy mondjam, csak hát kvázi törvénybe iktatódik, hogy ez a dolog tényleg kell az embereknek, amikor az Apple úgy dönt, hogy jó, akkor a Apple ökoszisztémába bebörtönzött emberek számára is elérhetővé teszi ezt a dolgot. Tehát amikor ez ugye, azt szokta jelezni, hogy az Apple úgy érzi, hogy na most ez az a pillanat, amikor már mi is szemmel látható méretű pénzt kereshetünk ezzel a dologgal, akkor ne engedjük oda a pionírokat, vagy pontosabban zárjuk ki a pionírokat ebből a dologból, inkább csináljunk egy saját megoldást erre. És annyi mindennel voltak így, tényleg a copy-paste-től kezdve a fizetésig, oké, és közte volt még néhány másik dolog is.
Jó, hát ismét nem kaptuk azt, amit vártunk, illetve egy izgalom még volt egyébként, ez tegnap este küldte Gáspár a linket, hogy volt egy meglepetés előadó a konferencián, akinek az előadásán nem engedték be a sajtót, és ilyen kiszivárgott periszkóp adásokból lehet összerakni, miről volt szó, ez pedig Michelle Obama volt.
Ó, Michelle Obama fellépett a WWDC-n.
Igen, gyanítom a Swift programozásnak a, nem tudom, garbage collectoráról beszélt.
De hogy nem tudjuk, hogy miről beszélt, egyáltalán semmi kiszivárgás nincs.
STEM meg oktatás meg hasonlók, tehát ez a amiről Barackot is lehetett már hallani korábban beszélni, meg lányok a technológiában. Abszolút helyén való dolog, az az érdekes benne, hogy újságírókat szedtek ki a sorból, nehogy bemenjenek még véletlenül.
De a fejlesztők azok bemehettek?
Igen.
Csak az újságírók nem, értem. Aha. Jó, ez mondjuk az Apple-ről, az új termékekről, az új lehetőségekről, az iOS 12-ről és a hasonló dolgokról sok izgalmat nem árul el, de az, hogy megint sikerült felkérni egy nagyon drága és nagyon menő előadót, az tény. Nagyon várom már, hogy egyszer lepjen meg minket az Apple valamivel az elkövetkezendő években. Most nagyon rég nem lepett meg semmivel.
Az a baj, hogy az Apple-el kapcsolatos érzékeseimet mostanában nagyjából úgy lehet leírni, hogy előre elnézést mindenkit a...
Igen, értelek teljesen. Az Apple mostanában egyszerűen nem érdekes, és az talán még ennél is tanulságosabb, hogy amióta ilyen nem érdekes, és amióta lényegében minden évben csak bejelentik, hogy 20%-kal gyorsabb lett, illetve egy másik méretvariációban is megjelentettük, azóta minden rekordot megdönt az eladásuk. Azóta keresik a legtöbb pénzt. Nem tudok róla konkrétan, hogy kommunikációjuk lenne, hogy nem tudom, hogy költenek-e reklámra. Biztos igen, csak valószínűleg itt Európa boldogtalanabbik felén nem látszik ez, hogy ők költenek hirdetésre. De hogy tényleg semmit nem, újítanak, viszont mindenki vásárol tőlük, mint az őrült.
A reklámot azt nem tudom, azt, hogy a PR-jük kicsit tisztességesebb lett, az viszont egészen biztos. Az Apple legendásan évekig esemény után úgy adott ki képeket, hogy volt egy brutálisan nagy, ilyen lepedő méretű újságokra szabott TIFF, amit neked le kellett tölteni, majd pedig levágni erre a 800x600-as JPEG-re, amit valójában felhasználtál egy újságban. És mostanra jutottak odáig, hogy kint vannak sajtóközlemények, szövegek, webes felbontású képek, a szemeink előtt történik a jövő.
Igen, de most tehát lassan azt mondhatjuk, hogy az Apple-nek lett egy karaktere, ez egy kicsit más, mint a Steve Jobs-i érában volt karakter, és most ez a karakter egy piackövető, a piaci innovációknak a mainstreambe fordulása után azt a abszolváló cég lett, aki úgy mindenben olyan szép lassan, pár évvel a többiek után, amikor már semmi kockázat nincs benne, akkor megjelenik. És akármennyire is szeretném ezt nem így gondolni, de ez valahogy így van mégiscsak.
Igen, értem, hogy miről beszélsz, a technológiai cégek, nem is tudom, takarék szövetkezete.
Hát igen, és persze még mindig megvan az, hogy Kínában fölfedezik, aztán egy-két androidos cég Ázsiában, meg az öreg kontinensen kipróbálja, és amikor minden rendben van, akkor Amerikában nagyon szépre megdizájnolják, és ilyen nagyon bolond biztosan belökik egy olyan ökoszisztémába, amiben azért ott van hát több százmillió vevő, akiket nagyon helyesen addig elzárva tartanak ettől a dologtól, hogy majd egyszerre nagyon örüljenek, amikor végre ők is megkapják. És fura ez a esztétizáló börtön, amit csinál, de hogy az látszik, hogy működik. Tehát ez tényleg lehet egyfajta ilyen, nem szektaként, hanem sokkal inkább egy világvallásként üzemeltetni, de hogy abban működik, és abban erős.
Egyébként a Verge-nek a Circuit Breaker rovatában volt most egy nagyon jó cikk az iMac Pro-ról, a fekete színű iMac-ről, ahol azt mondja, hogy ezek olyan gépek, amik piszok jók, nagyon jó kereső videóeditoroknak, nagyon jó kereső fotográfusoknak, stb. De hogy ami most nagyon megy, és beszéltek sokat még VR-ről, meg gépi tanulásról, meg minden ilyenekről, de hogy akik ezeken a területeken feltörekvő, kísérletező, stb. Új arcok, azok nem fogják megvenni ezt a 4900 akárhány dolláros számítógépet, ami az első olyan, amiben egy jobb videókártya van, mint amit egy PC-be nagyjából 1100-1200 dolláros PC-be bele lehet rakni. Ha nem megveszik 1100-1200 dollárért azt a PC-t, és azon fognak dolgozni, mert a VR még ilyen szempontból egy kis terület, sok minden drága rajta, és akkor nem fognak még 5000 dollárt kidobni egy amúgy nem fejleszthető gépre.
Azt hiszem az amúgy és nem fejleszthető, az nem igaz, a többi igen.
Hát szét lehet kapni, de azért az iFixit-esek azok sírtak elég érvesen, amikor szétszették. Cserélhető benne a processzor és a memória, de nem az lesz, mint egy PC-nél, hogy lecsavarod az oldalt és belepakolsz még 16 gigát, hanem elviszed a Apple szétfeszegető üzletbe, ahol szét tudják feszegetni.
Ehhez egyébként kapcsolódik az a másik hír, hogy az Apple azt a monopóliumát, hogy csak ő cserélheti ki hivatalosan a telefonodnak a összetört kijelzőjét egy nem összetörtre, és amit egy ilyen varázslatos dobozszerű géppel csinál, azt most kicsit kiebb nyitotta, és ilyen nagy áruházaknak lehetővé tesz, hogy ők is üzemeltessék ezt a műszert, ami egy ilyen varázslatos mikrosütőre emlékeztet, és elvileg ő segít a kijelző cserében. Mindenképpen egy kicsit furcsává teszi a hírt, hogy egyébként, hiszen élelmes fiatal emberek egy szál csavarhúzóval már évtizedek óta képesek arra, hogy Apple telefonban kijelzőt cseréljenek nagyon is megfelelő hatásfokkal, pedig nekik tökre nincs ilyen varázsmikrosütőjük, úgyhogy ezt a részét csak mértékkel értem.
Ez egyrészt maga a céleszköz, másrészt meg az Apple elkezdte kivédekezni azokat a right to repair pereket, amiben nem is ők a fő gonoszak persze, hanem sokkal inkább a John Deere és a nagy gépgyártó cég, akik mind azt mondják, hogy hát az nem állapot, hogy a paraszt, vagy a telefontulajdonos, vagy esetleg a telefontulajdonos paraszt csak úgy megjavítja az eszközét, valakivel megjavítatja.
Ez esetben a traktorját, igen. Ugye, ha jól értelek, a tehát a John Deere-t.
Igen.
Ezért emlegetjük.
USB-n megmókolja, és akkor majd az új alkatrész el fogja fogadni a gép. Mindig azt mondom el ezeken a pontokon, hogy sokáig azt hittük, hogy a DRM le van győzve, közben nem, sokkal kínosabb helyekre mászott le, és persze visszajött közben zenébe, visszajött közben filmben, abban élünk benne.
És akkor lehet, hogy most az van, hogy azok a srácok, akik pár évvel ezelőtt még egy parkolóban az autóra ráülve kicserélték a telefonomban az akkor még Apple telefonomban az összetört kijelzőt, ők ma már ezt nem tudják megtenni, mert az új lenyomatolvasó meg nem tudom micsoda az megakadályozza őket ebben.
Én azt hiszem, hogy azért a mai napig is legtöbb aluljáró GSM franchise üzletben tudnak kijelzőt cserélni. Meg ha emlékszel, a pár adással ezelőtt volt a csávó, aki összerakta a saját iPhone 6-osát.
Ó, igen, sztori. Hogyne.
Ott is volt valami ilyen nem, nagy nyomású mikrosütő, ahol a végén összerecsentették az egészet, hogy olyan iPhone fogása legyen neki.
Igen, mert egyébként a hír az arról szól, hogy ez a varázsdoboz, ez kb. Csak annyit tud, hogy az új lenyomat olvasót azt valahogy ráhegeszti a gombnak a tetejére, meg rá ragasztja a legfelső touch érzékelő réteget, amit egyébként azt más is meg tud csinálni, és aztán még azt csinálja, hogy így végig kopogtatja, van benne egy ilyen mesterséges új, és az végig kopogtatja a kijelzőt, és ellenőrzi, hogy mindenhol jól sikerült az illesztés, és mindenhol jól érzékele, meg kalibrálja az érzékelőket. És ez nyilván nincsen benne, ez a precíziós kalibrációs képesség az aluljáró GSM szakijaiban, de ezek szerint olyan nagyon nincs is rá szükség talán.
Ez könnyen elképzelhető, az aluljáró GSM szakijai, azok újjal kopoghatják végig, és mivel mindenki hozzájuk hordja a telefonját, ezért valamiféle, nem tudom én, tanult érzékenység már van bennük. Úgynevezett izommemória.
Aha. Hát értem. Jó, akkor ez nem olyan... De jó, azért mégiscsak érdekes, de visszavonom a nyifongást, mert az, hogy mostantól nem csak egy Apple hivatalos boltba vihetem megjavítatni a telefonomat, aminek eltört a kijelzője, hanem a Lidlbe is, mondjuk, vagy majd egyszer eljön ez a pillanat. Szóval az biztos egyfajta trendet mutat, tehát az valami olyasmiről szól, amit az Apple változtat az ő hozzáállásán.
Igen, ennek szerintem is örülünk alapvetően, még hogyha cinikus szállalakok is vagyunk, és ismét csak rúgdostunk egy kört az Apple-ön, hiszen volt rá lehetőség.
Oh yeah.
Ellenben, van neked egy Ferenc kütyüm, szerintem egészen borzasztó, de izgalmasan borzasztó.
Mesélj.
Ez a Kickstarteren gyűjtött pénzt, lehet, hogy már nem még van 10 napja, de hú, de mennyi gyűjtött össze. Ozenának hívják, rá lehet kötni a DSLR fényképezőgépedre, meg a tetejéden a vakpapucsba becsúsztatni a jószágnak a másik felét. $50,000 kértek, most járnak 1,2 millió dollárnál, és azt tudja, hogy rácsatlakozol a jószágra a telefonoddal, beállítod a kamerát, hogy te mit szeretnél lefényképezni, megnyomod a exponálás gombot, ezek után ő számolgat, mér, vár, stb., még lehet telefonon állítgatni akármit, és megcsinálja a tökéletes felvételt.
Igen. Hát nem tudom, hogy miért érdemeltem ki, hogy ezt hozzám igazítjuk, de minden esetre igen, biztos volt régebben olyasmi, amiért lelkesedtem, pedig automatizált egy egyébként kézműves folyamatot. Ez most egyáltalán nem tetszik nekem, vagy ezt olyan teljes bénaságnak találom. Ugye a hivatkozási alap az az, hogy lehet használni a DSLR-eknek az automata üzemmódját, vagy a point and shoot üzemmódját, de az igazándiból csak két paraméterrel, a záridővel meg a blendével játszik, és minden mást azt nem állítgat, tehát nem állít automatikusan ISO. Nem tudom, de mert ezeket állítja automatikusan, tehát nem pontosan értem. Az biztos, hogy ez az Arsenal nevű dolog, ez 18 paramétert, már a fotózásnál beállítható paramétert állítgat, gondolom, ilyen expozíció kompenzációt, meg nem tudom, miket állíthat még. De hogy Szóval, hogy ez tényleg olyan béna, mert hogyha az ember ilyen point and shootot akar, akkor használja a nagy gépét point and shoot üzemmódban, és elégedjen meg. Ne, és ne elégedjen meg. Jó, értem, értek mindent. Szóval halálosan bénának érzem, de lehet, hogy egyébként pusztán ennyi a titok, hogy amikor valami olyan húsba vágónak tűnik, akkor én is bénának érzem, ha meg a te hobbidat automatizálják, akkor azt úgy távolról viccesnek találom.
Egyébként nem, azért raktam be, mert hogy ez távolról, de kapcsolódik ahhoz az időnként előjövő témánkhoz, hogy a fényképezés az egyre inkább egy ilyen komputációs feladat, még hogyha ez bármilyen borzasztóan is hangzott így kimondva. Tehát, hogy egyre több számítás van benne, a lencse hibákat már számítás veszik ki, a szenzor hibákat már számítás veszik ki, és hogy ez még aztán tényleg egy ilyen a kreativitási részét is számítási feladattá teszi. Tök izgalmas, nagyon szívesen eljátszanék vele, hogy megnézzük, hogy mit tud ez a cuccos csinálni. Amellett, hogy vannak olyan minden tekintetből elhibázottnak tekintető képemet, amin éles pont nincs, ellenben szinte tökéletesnek gondolom, és ki fogom majd nyomni egyszer nagyba, ha járok fotónyomtató környékén. Mert amúgy meg jól néz ki.
Így van, ebben igazad van, és most egy kicsit még így revidálom is az álláspontomat, amennyiben a komputációs feladattá változott fényképezés azért ez tényleg nagyjából arról szól, hogy azért ennek vannak olyan mesterségbeli tudás elemei, amit szerintem nem lenne okvetlenül muszáj elvárni mindenkitől, aki akar csinálni egy jó képet arról a tájról, ahol éppen kirándul, és az teljesen megengedhetőnek találom, hogyha valaki egyébként meglátja valamiben a lefényképezendőt, akkor segítsük őt abban, hogy ne kelljen tudnia, hogy milyen blendéhez milyen ISO-értéket válasszon. De szerintem ez pont nem is veszi el a kreativitást. Mert hogy az valóban már csak egyetlen plusz szoftverfejlesztési csapatnak a munkáját igényli, hogy ezeket kapcsolóként beletegyük, ezeket a jellemző kreativitási izéket, hogy nem tudom, túlexponálás, meg vízszintes bemozdulás, meg most csak mondok olyan dolgokat, amit szoktak hibaként elkövetni egyesek, és kreatív alkotó használatként mások. Hogy ez ugyanúgy lehet komputáció, hogy ezt megengedjük, és még mindig természetesen egy fotóművésznek, aki ezzel tényleg tud, mint egy zongorista bánni a zongorájával, annak meg ott lesznek azok a DSLR-ek, ahol mindent beállíthat ő kézzel.
És onnantól között tényleg az a kérdés, hogy ebbe a jószág most éppen melyik esztétikát programozták bele. Pár hete ment nagyon nagy kört az interneten egy csávó, aki most már azt hiszem, hogy legalább 10 éve fotóz autóversenyeket egy nagyon nagy dobozos fakamerával. És hogy mostani élesség és elcsípett másodpercek fétisbe sehogy nem illenek bele a képei. Ellenben viszont nagy örömmel lehet végignézni azt, hogy egy ilyen eszközzel így lehet lefotózni Forma 1-es versenyt.
Ezzel szerintem nincsen baj. Ő nyilván soha nem fogja használni az Arzenál nevű kütyüt. És ezt neki hát, nem is lesz talán kötelező
megtenni. Olyan beszarának. Hogyha oda menne a fakamerával, hogy szevasztok, ezzel kéne összepattintani.
Hát nem szarnák be, azt mondanák, hogy de mi nem pattintunk össze mesterséges intelligenciát fakamerával, te azt használd a saját intelligenciáddal, barátom. Mi meg a tömegeknek csináljuk meg azt, hogy ők is tudjanak jó képeket csinálni, és akkor bizonyos értelemben egyen esztétikát kapnak természetesen, de hát a tömegek arra is vágynak, a tömegek nem akarnak egyedi módon fényképezni. A tömegek azt akarják, hogy Józsi bácsi, amikor elkönnyesedett tekintettel vágja fel a 70. születésnapjára sütött álló pöcs alakú tortát, akkor erről legyen egy jó dokumentáló kép.
Ezt sajnos elképzeltem.
Uh-huh. Azért is mondtam így, hogy úgy érzékeltessem, hogy a fotózó ember messze túlnyomó részben nem akar állítgatni, és neki igenis kell egy olyan szoftvert fejleszteni, ami helyette minél jobb képet csinál, mert azt szerintem nem feltétlenül kell, hogy mondjam, csak eltiltani a tömegektől a jó technikai kivitelezésű képet pusztán azért, mert egyébként vannak művészek, akik egész életükben arra gyúrnak, hogy ők nagyon jól tudjanak kivitelezni.
És akkor, ami eddig nem volt, harci technológia következik, annál is inkább, mert kedvenc CEO-nk, aki már nem is CEO, vagy aki ismét CEO-vá fog válni, Palmer Luckey, ő volt az, aki Trump trolljait pénzzel támogatta, majd amikor ez kiderült, akkor bátor Sir Robintként beleállt a helyzetbe, és eltűnt a sajtó és az internet szeme elől, és addig rejtegette a cége, az Oculus, amíg aztán sikerült megszabadulni tőle. Na most ő talált egy újabb helyet, ahol lehet disztruptálni az ipart, ez pedig a határvédelem, úgyhogy Trumpnak mexikói vadászkerítést szeretne lidarral és infravörös szenzorokkal gyártani, illetve kamerákkal és minden szírszarral. Nem tudom, összenő még, ami összetartozik tényleg.
Hát egyfelől igen, másfelől nyilván szükség van arra, hogy valaki innováljon a defense industry-ban is, és ő azt mondja, hogy szerinte kell egy olyan új defense cég, aki adó dollárokat spórol meg az állampolgároknak azzal, hogy a kerítésnél hatékonyabb határvédelmet, meg mindenféle olyan defense cuccot innovál, ami a hatékonyság felé mutat, és erre valószínűleg mindenkinek, nem csak Trumpnak van szüksége, hanem Obamának is szüksége volt rá. Egyföl, másföl meg igen, én nem lennék az az ember, aki egy ilyen startupot csinál, és pont azért nem lennék, mert azt gondolom, hogy ez az a nagyon ilyen cheesy, nyúlós terület, amiben csak az menjen, aki fel van vértezve az összes undorítóság ellen, és aki maga is el tud számolni a lelki ismeretével, és jól alszik független attól, hogy mit fejleszt és kinek. Mert azért ez ilyen necces tud lenni.
Csak zárójelként fűzném ehhez hozzá, hogy itt az adófizetőket emlegetted, akiknek ez az egész vitához semmi közük, hiszen Trump még a választás alatt megígérte, hogy a mexikóiak fogják kifizetni a falat az olasz tükörcsempével és a géppuskás kamerákkal együtt.
Hát ezt megígérte ugyan, de a mexikóiak úgy döntöttek, hogy ők ebben nem szeretnének partnerek lenni. Aztán nem tudom, hogy most hol tart éppen ez a trükközés.
A Trump falépítés és a valóságnak bármely relációját egy emberként utasítom el.
Na jó, csak azt mondom, hogy akkor valójában mégiscsak az adó dollárokról beszélünk.
Ja persze, abszolút arról.
Nem, mert egyébként ez majd a mexikóiak fogják kifizetni a falat, ez egy csavarosabb volt. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Trump azt mondta, hogy de fizessétek ki, nem, de. Tehát ennél egy sokkal fifikásabb tervvel állt elő a Trump, ami annyira fifikás volt, hogy én már nem is emlékszem, hogy mi volt az, de valahogy, szóval, hogy mondjam, organikusan fizetődött volna ki Mexikó felől érkező pénzekből a fal. Mondjuk, mit tudom én, olyan, hogy a Mexikó felé a vámot megemeli N dollár, vagy N százalékkal, és akkor az így keletkező plusz bevétel fedezni a falat. Valami ilyesmi volt, már nem emlékszem pontosan, micsoda.
Igen, és amikor ez felvetődött, akkor utána volt valami olyasmi, hogy utána Mexikó nem nagyon akar zöldséget szállítani Amerikának, amiatt a kaliforniák felháborodtak. De ez tényleg egy évvel ezelőtti történésekről beszélünk, tehát lehet, hogy ez sem így volt. Minden esetre izgalmas ötlet volt már akkor is.
Igen, hát figyelj, a kerítést megépítették, azóta az illegális bevándorlás csökkent, és ezzel ő nyilván takarózhat. Palmer Luckey nem különben, aki ráadásul még azt mondja, hogy a fal nem jó, mert túl old school megoldás.
Csatorna viszont drága ásni.
De ez most mire jutott eszedbe? Milyen csatornát és ki ássa? Azok, akik a fal alatt fúrnak alagutat?
A fal mögé például igen, nem tudom én, 20 méter mélyen, és hogy azok, akik a falon megpróbálnak mondjuk magasugró rút segítségvel átjutni, azok a krokodilok közé essenek be. Ez egy régi működő módszer.
Jó, de hogy jön ez ide?
Hát, hogyha a fal nem megoldás, akkor meg ki kell bővíteni. Az a baj között teljesen eszemet vesztettem, mert lekattintottam a Palmer Luckey is hírről egy következőre.
Én sejtem, hogy őt egy fekete bőr bikiniben látod magad előtt.
És fekete bikiniben cosplayezik valamit.
Igen, azt én is lekattintottam.
Az nem több függetlenül a legtöbb emberen javít egy fekete bőr bikini, de Palmer Luckey nem. Tehát olyan szarul áll rajta, mint rajtam állna.
Palmer Luckey nem olyan alkat, akinek egy fekete bőr bikini jót tesz, de még mielőtt bárki félreérteni ezt, vagy hamis hírek terjesztésével vádolna minket, tehát ő nem valami meleg felvonuláson lépett fel ebben a fekete bőr bikiniben, hanem cosplayezett, mégpedig egy olyan karaktert irányított meg, aki azt hiszem eredetiben is egy fekete bőrbikinit hordó pasas.
Biztos, hogy nem pasas. Fekete bőrbikinit játékokban nem szoktak pasasok hordani, a pasok rendes páncélt kapnak kevlar betétekkel a játékokban, kivétel, hogyha ha nő a katona nők hivatalos felszerelés, ez jellemző fekete bőrbikini és forró nadrág, mert csak ebben lehet rendesen harcolni. Aki esetleg azzal jönne, erre válaszol, hogy a videójátékok szexisták például, annak sajnos teljesen igaza van.
Igen, és mivel ezt mi mindig kimondjuk, felhívjuk a figyelmet a Patreon támogatás lehetőségére, hogy egy ilyen haladó szellemiségű műsor, mint a miénk, ezt igazán megérdemli. Nem jól mondom, Kelt?
Ez nagyon-nagyon-nagyon ide volt varva ez a dolog. Egyébként a Metal Gear Solidból Quiet-et játszotta.
És Quiet egy csaj?
Minden bizonnyal. De ha rákeresünk Google Images-en, akkor ez ki fog derülni.
Hát ezt mindenképpen meg kell, hogy tudjuk. Addig is, amíg te ezt kideríted, addig én előhozom a következő hírt, aminek egyetlen egy aktualitása van, hogy a Ferihegyi reptéren az élelmes ilyen repülőgépmániások, vagy katonai repülésmániások, azok Apache típusú helikoptereket, illetve azoknak a legfrissebb változatát szúrhatták ki. És hát amúgy meg arról lehet beszélgetni, hogy az Apache az egy milyen őrült menő helikopter, mondjuk az tényleg egy nagyon menő helikopter.
Az bizony, én megtaláltam közben Quiet-et, hogy ismertetném a felszerelését, tártáska, egy comb pisztolytok pisztoly nélkül, az egyik kezén egy ilyen rendes harci kesztyű, a másikon egy hosszú lakbőr domina kesztyű, válpánt és deréköv rendes katonai cucchoz, ehhez fekete harci bikini, harci tanga és szakadt harisnya.
Harci harisnya, igen.
Ahogy az minden NATO.
És csaj, nagyon határozottan csaj.
Igen.
Úgyhogy ebben rosszul jósoltam, illetve elárultam, hogy nem ismerem a Metal Gear Solidot sem.
Metal Gear, de ez tényleg elég durva. Annyira közhelyesen azhoz, amilyenek a videójátékokban a női szereplők szoknak lenni.
De ez még annál is durvább egy kicsit, mert tehát hogyha szexistre kell hangolni egy női szereplőt, akkor ennek vannak fokozatai, de az, hogy tényleg miért adunk valakire úgy, mit tudom én, combtáskát, meg egy csomó ilyen technika, mint hogyha egy lőszertáskát is látnék a hátán, anélkül, hogy egyébként, de egy pisztoly van talán, de szóval, hogy a csaj, mármint ezen a felvételen, ha jól látom, na jó, nem. Úgy láttam, hogy kívülre vette a tangáját a necharisnyája fölé, de nem igaz, azt hiszem, az mégiscsak belül van az a tanga, igen, a necharisnya alatt, de hogy szóval, hogy így hol maradt el vajon a ruci? Tényleg ezen gondolkodik az ember, hogy milyen nagyszabású harci esemény lehetett, ami miatt elvesztette a gyakorlóját, és tényleg nem maradt semmi, csak a fehér nemű, meg egy szakadt harisnya, és erre kellett fölvenni az összes harci cuccot, amik viszont megúszták a bevetést szemben a katonai gyakorlóval.
De nézzük, hogyha megnézed, hogy most az egyébként bődületes sikernek örvendő Wonder Woman filmben mit visel a címszereplő, akkor neki is jutott a történeti hitelesség okán ez a harci tunikának a maradványa miniszoknyává vágva, illetve az a fajta úgynevezett női páncél, amely, hogyha felfog egy vágást vagy egy csapást, akkor a teljes szegcsontodat nyomja bele a tüdődbe a biztonság kedvéért, ellenben kiemeli a melleket.
Igen, de legalább a Wonder Woman védekezhet azzal, hogy egy nagyszabású hagyományt elevenít fel mozgóképpen, és a nagyszabású hagyományban mindig is ezt viselte a Wonder Woman. Tehát most fura lenne őt egy, tudom én milyen szerkóban ábrázolni, de ez a Quiet nevű hölgyszereplő, ez szegény, ez tényleg semmilyen mentséggel nem bír, azon kívül, hogy hát jól néz ki.
Szaralak vagyok, én simán megszavaznék neki egy farmer nadrágot.
Egyébként legalább egy forró nadrágot, nem?
Igen. Erről eszembe, most volt valami amerikai jobboldali fegyverpárti férfiak tüntettek valami ellen típusú rendezvény, azt mondja, hogy egy konfederációs szobrot akartak eltávolítani, és láttam róla csodálatos fényképfelvételeket. Nem is azok voltak kedvencem, akik ilyen jól lakott cserkészként géppuskával a hátukon kempingeztek, hanem az a csávó, aki a terepszínű felsőjére felvet még egy római vértet, mert attól féltem, hogy az antifasiszták azok meg fogják késelni. És Twitteren pillanatok alatt szana szétszették a csávót azzal, hogy igen, ezzel a római vértel egy, amúgy egy szép darab, de egy baj van, hogy kardok ellen fejlesztették ki, úgyhogy kalapáccsal is késsel lehet ellene menni, mert a lamellák közé faszán befér a penge.
Ja, hát azért a Twitter népesen finomkodik, hogyha egy kis alázásra lenne szüksége a véleményük szerint. És itt arra volt szükség.
Erre van kitenyésztve az az oldal.
Na de az viszont még nekem nem teljesen világos, hogy miért is beszélünk mi az Apache helikopterekről, amelyek meglátogatták Budapestet, ami menő. De egyébként neked miért akad be a...
Nekem azért akad be, mert a szövegben olyan dolgok szerepeltek, amiket én nem tulajdonítottam egy Apache helikopternek, mert nem tudtam, hogy Apache helikopter tud. Például ez a beszélget drónokkal, és hogy ez az egész egy rendszernek a része, és nyilván egy hadseregben egy fegyver egy rendszernek egy része, csak le voltam maradva arra, hogy mennyire van beintegrálva mondjuk a drón egy ilyen sztoriba.
Ezt igen, ezt én sem tudtam, ugye amiről a Kelt beszél, az egy olyan funkció, hogy online kapcsolatban van drónokkal, akik maguk is hordoznak mondjuk radar elhárító rakétákat, és akkor a helikopterről végignézhetik, ahogy a drón kilövi a radar irányítást, és csak amiután ez megtörtént, akkor mennek át láthatóba, azaz emelkednek mondjuk ki a domb mögül, és kezdik előrni a tankokat, mert ez alapvetően egy tankgyilkos, mint az összes ilyen harci helikopter, alapvetően tankok ellen, meg földön közlekedő járművek ellen lett kifejlesztve. Szóval igen ebben, hogy ilyen integráció van már a drónok és az ember vezette harceszközök között, az engem is meglepett. Azt viszont tudtam, mert ez már régóta igaz, hogy az Apache az műrepülhető, ami azt jelenti, hogy például hátrabukfencet lehet repülni vele, ami egy helikoptertől mindenképpen fura. Illetve azt nem tudtam, hogyha lezuhan, akkor általában nem szoktak benne meghalni a versenyzők.
Ó, az menő. Azt olyan ruszkik megoldották valamelyik típusnál, a kamovok rémlenek, amiből lehet katapultálni, de a nem meghalás is egy jó feature.
Igen, lehet katapultálni, de valami nagyon fura irányba, mert ugye ott fölfele nagyon rossz lenne, nagyon, nagyon ügyesen kell átjutni a propellerek között, bár ennek is ellentmond az, hogy a második világháborús harci repülők nagyon sok esetben olyan gépágyút használtak, aminek a két csöve az orban volt, ugye, de a propeller mögött, így a propeller körön keresztül tüzelt, ami úgy kellett megcsinálni, hogy szinkronizálják a golyó távoztát a propeller forgásával, pedig mind a kettő elég gyorsan csinálódik. Ezt tök jól meg tudták oldani, tehát simán tudott propeller körön keresztül az ikergépuska tüzelni. Tehát lehet, hogy itt is a rotoron át lehetne lőni a pilóta urat és az ő fegyveroperátor haverját, de szerintem nem szívesen próbálnák meg. Ellenben az van a helikoptereknél, hogy van ez az autorotáció nevű feature, ami azt jelenti, hogy amikor már leállt a motor, és ugye ilyenkor mondjuk egy repülő az leszokott zuhanni, átesik és szevasz, itt meg az történik, hogy forog tovább a rotor, és az egy ilyen, hát egy ilyen lassított zuhanást eredményez, tehát hogy szépen lelibeg a helikopter, hogyha már nem megy a motorja. Oda vágódik ugyan a földhöz, de például az Apache az elég jól bírja ezt, és ilyen ütközési elnyelő, vagy ütközési energia elnyelő zónák vannak benne kialakítva, úgyhogy egész jól szokták viselni a személyzetek a zuhanást. Valami még volt ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott, és most nem jut eszembe, és azért most ezt nem fogjátok ti sem megtudni, kedves hallgatók. Sajnálom, de kár, pedig milyen jól hangzott volna.
Következő adásra azért megpróbálom kideríteni ennek a kamovnak a katapultját. Nekem az rémlik, hogy lerobbantja a rotort első körben, és utána lövi ki a pilótákat. Nem létezik, hogy erről nincsen videó az interneten. Hát mennyire menő már az?
Igen, minden bizonnyal jól nézhet ki, főleg, hogyha tényleg lerobbantja. Mindenképp, semmiképpen ne a kamov K-26-osra keressél rá, mert az ugyan nagyon ikonikus helikopter, de leginkább permetezési feladatokban ismerhetjük. De ugye ott van az, hogy két ellentétes irányban forgó rotorja van, és ezért nincsen farokrotor.
Igen, és kamovék szokták ezeket a koaxiális cuccokat csinálni, de van neki rendes harci cuccok is.
Van bizony, hát sőt a legmenőbb orosz harci helikopterek azok, mint kamovok.
No de, van még másfajta háborunk is, amennyiben az NSA nagyon gyorsan elkapott egy kiszivárogtatót, aki az Interceptnek küldött el adatokat, és tök izgalmas volt követni azt, hogy mi alapján buktatták le. Egyrészt volt egy igazságügyminisztériumi dokumentum, amiből azt lehetett első körben levonni, hogy különböző gyűrűdések voltak a szkenen, ezért megnézték azt, hogy ki nyomtatta ki azt a dokumentumot, majd azok között, az emberek között néztek szét, hogy mit csináltak ők még az interneten, és mivel hat ember fért hozzá a doksihoz, már ez is működhetett volna, de aztán találtak egy izgalmasabb azonosítási formát, amely szerint minden színes nyomtató nyom azonosító pöttyöket a dokumentumok tetejére, és ezt évekkel korábban az EFF, az Electronic Frontier Foundation, hát leginkább jogvédő szervezet, az meg is fejtette ezt a kódot, és ebbe egy csomó minden bele van kódolva, például a mikor, milyen nyomtatón, hol nyomtatták, azt hiszem a mikor és a milyen nyomtatón, ami biztos, hogy benne van.
Igen, a mikor és a milyen nyomtatón.
És a hánykor, ez az.
A hánykor is természetesen, tehát amikor az egész pontosan, óra, perc, másodpercre. Igen, az NSA-nek már csak azt kellett megnézni, hogy ott ez a időpont esetén kiküldött print jobot a nyomtatóra. Mondjuk azért tényleg az a kiszivárogtató is, aki egyrészt a munkahelyén nyomtatja ki azt az anyagot, amit aztán később eljutott az újságíróknak egyrészt, illetve aki a saját lakóhelye szerint illetékes postahivatalban adja azt fel másrészt, hát az nem valami nagyon profi, nem is volt nagyon profi a csaj, aki egyébként kiszivárogtatta ezt az oroszok választás hekkeléséről szóló belső jelentést.
Igen. Nyilván a következő kiszivárogtató többet fog gondolkodni, én nagyon remélem, hogy többet fog gondolkodni, mert Reality Winner-t, ez a nőnek a neve, aki kiszivárogtott ezt a doksit, őt nem volt nehéz elkapni. Ugyanakkor meg csak meglepő ez az egész, hogy azokat a technológiákat, amikről korábban olvastunk, és így morcoskodtunk rajta, hogy a nyomtatóm az kémkedik utánam, azt így használják élesben.
Hát nekem ebből egy volt nagyon meglepő, hogy azt írják, hogy nem csak az NSA nyomtatói csinálják ezt, hanem amit az ember vesz a boltban nyomtatót, az mind csinál ilyet, hogy nagyon halvány sárga pöttyöket, tehát lényegében észrevéhetetlen sárga pöttyökkel digitális vízjelet tesz minden egyes kinyomtatott dokumentumra. Úgyhogy ez bárki, ja, és hogy itt a linkben, amit Kelt betett az adásnaplóba, itt bárki megnézhető, hogy hogyan kell felismerni egy printen ezeket a jeleket. Tehát konkrétan milyen lépések után lesz megfejthető, hogy mit tud a dokumentum rólunk, nyomtatókról.
Igen, most az a baj, hogy nekem csak fekete-fehér nyomtatón van itthon, de meg kell nézni, hogy szürke pöttyökkel például tudja-e csinálni, vagy hajlandó-e csinálni.
Nekem van színes, és ki fogom próbálni.
Hát mindenképpen. És aztán szkeneld be, és nézzük, hogy
jó.
Hogy ott van benne, hogy Ferenc titkokat ad ki az NSA-nek.
Boldogan így fogok tenni. Jaj, szegény Reality. Tényleg így hívják? Reality Winner?
Igen.
De ez az ő emberneve, vagy a nick neve, amit az interneteken használ?
Ez a legszörnyűbb helyzet, ez az emberneve neki.
Tehát a szülei azt adták, hogy nevezzük el a lányunkat valóságnak.
Valóság nevű nagybátyámról igazából volt már egy Cseh Tamás szám, csak nem tudtuk, hogy az nem vicc. Reality Lee Winner egyébként, tehát van egy normális neve
is. Ja, úgy sokkal jobb, oké, így mindjárt más. Tényleg van egy Lee középső neve, csodálatos. Tehát a valóságot lehet Valinak becézni esetleg, ami női névnél teljesen megállja a helyét.
Általában amellett vagyok, hogy nagyon nagy hülyeség az, hogy bármely nevet engedélyeztetni kell az MTA-val, mert az MTA tényleg mit szól bele, hát gyakorlatilag bármibe, ami az ember magánéletét érinti, de azért ilyenkor értem, hogy mivel szoktak velem szemben érvelni. Ettől függetlenül ugye? Még mindig azt mondom, hogy hülyeség.
Jó, hát akkor szegény Reality-nek tanácsoljuk, hogy legközelebb ne a munkahelyi nyomtatóján nyomtassa ki, amit ki akar szivárogtatni, és mondjuk még el azt a félig harci, félig nem harci hírt, hogy a Boston Dynamics nevű robotkutyagyártó cég, ami a Google vásárlása volt az elmúlt pár évben, és szóval az elmúlt pár évben a Google kötelékében dolgozott a Boston Dynamics, de már lehet tavaly őszóta tudni, hogy ráuntak, pontosabban nem tudnak vele mit kezdeni, és inkább eladnák. és akik annyiban tartoznak csak a hadiparhoz, hogy lényegében ezzel a logikával fejlesztenek ilyen robotkutyát, meg robotlovat, meg ilyesmit, hogy azt majd a hadseregnek adják el, mint minden terepen boldoguló teherhordókat. Szóval, hogy ezt a Boston Dynamics-et eladta a Google, és végül a vevő a SoftBank volt, aki gyakran szoktunk itt emlegetni, mert hogy érdekes dolgokat vesz. Legutóbb például a nagy bevásárlásai között említhetjük az ARM nevű brit chip tervező óriást. És aztán ennek kapcsán, hogy meg is nézegettem a SoftBankot, hogy akkor most az tényleg egy... Tehát ő a japán... Jaj, hirtelen akartam mondani, Telenor mondjuk. Azzal a különbséggel, hogy a tulajdonos a Japán leggazdagabb embere, és őrült nagy pénzösszegeket különít el arra, hogy vegyen mindenféle ilyen fejlett technológiát is.
Igen, nekik izgalmas dolgaik vannak. Hát például azt a Pepper robotot, amit mindenhová be szoktak rakni, mint ügyfélszal is, meg bejövő ember köszöntő robot, azt is ők gyártják. És az egy francia cég volt, mielőtt megvették volna.
Igen, de tehát én most végignéztem a vásárlásaikat, és azért olyan nagyon sok, nagyon izgalmas dolgot nem vettek. Veszegetnek, AI-t meg robotikát elég sokat, de hogy az ilyen legnagyobb álleldobos vásárlásaik, azok néhány volt mindössze. De minden esetre most már van egy robotkutyagyáruk is, az végül is klassz.
Igen, meg van egy nagyobb összegük, 6 milliárd dollár a kínai Uberben, ami azért megint csak nem ér az dolog.
Az van nekik. Igen, arra én is emlékszem. Egyébként szerinted ezek a robotkutyák, tehát a felboríthatatlan négylábú és állatot formázó szállítóeszközök, ennek van egyáltalán bármi értelme, azon túl, hogy természetesen alapkutatásnak tök jók. De hogy el tudod képzelni, hogy a birodalmi lépegető kis tesói azok valamire vigyék a való életben is?
Ebben a formában nem. Amíg, nagyon komolyan fogok hangzani, amíg nem vagyunk túl azon a társadalmi vitán, hogy most mi akarunk egy gyilkos robotokat, vagy sem, addig nem igazán. Amikor majd ki lehet ennek a robotkutyának a hárommal későbbi verzióját szalajtani a csatatérre, hogy akkor most ott előre a tengerészi lakosoknak vigyel még lőszert, az már izgalmasabb, amikor pedig az te későbbit ki lehet szalajtani, hogy a tengerészi lakosoknakat ments fel, legyél szíves a hátadra szerelt rakétavetővel, az meg még kettővel, aztán meg nem lesznek tengerészi lakosok, persze.
Hát figyelj, ezen a vitán már régen túl vagyunk, pont az előbb emlegetett drónok között már van egy csomó, ami fel van fegyverezve, és minden további.
De még emberhez éreltek.
Nem. Hát úgy van, hogy a fegyver alkalmazását azt nem dönthetik el saját maguk, az igaz. Tehát az emberi. Tehát ember nyomja meg az elsütő billentyűt, ez igaz minden esetben. És az de minden más már ők csinálnak. Jó, és igen, ebben igazad van, hogy az egy fontos elválasztó pont, amikor majd már a robot vagy a mesterséges intelligencia húzza meg a ravaszt.
Itt nyilván túl kell élni a robotgyilkol embert részt, amikor a robotgyilkol robotot, akkor megint minden oké.
Na jó, de ettől eltekintve, tehát most ugye, hogyha szállító eszközről beszélünk, akkor ez a vita nem igazán adekvát itt. De hogy van-e olyan értelme, tudom én, teherhordó gépöszvéreket elképzelni a katonaság kötelékében, akik négy lábon tántorognak a sivatagban.
Ja, nem, pláne, hogy tök hangosak, ugye.
Ja, igen. Meg ezt most láttam, hogy megnéztem egy videót, hogy ezek benzines motorral mennek, tehát nem elektromos meghajtás, úgyhogy ilyen nagy füstfelhő teregetnek, és rom, 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 mint egy motorbicikli olyan hangot adnak ki, és aztán nekiállnak ügetni a próbahelyszínként szolgáló parkolóban.
Az a baj ezzel a technológia, hogyha egy picit valósabb lenne, akkor közel tökéletes ilyen közeljövős regényeket lehetne belőle írni, vagy legalább novellákat. Képzeljük azt, amikor ezt a alapvetően csődbe menő kísérletet megvásárolják valahol el a fenében, nem tudom, ilyen Latin Amerikában, vagy valamelyik közepesen unalmas ellenben drogtenyésztés vagy termesztésből élő ázsiai országban, és elküldenek egy rajnyi ilyen cuccot, hogy akkor menjetek át, fiaim, a hágón a heti terméssel.
Aha, igen. Ja, pont ilyenekre lehet használni, de meg a Himalájára is felkísérhetik a hegymászókat, a serpák helyett ezek a cuccok. Arra is jó lehet.
Az megnézem, hogy mikor borul le.
Igen, igen. de mindenki csak megvonna a vállát. Hopp, leesett, hogy aj, de vitte a sátrat is, az nem jó ír.
Igen, akkor srácok, legközelebb jövő ilyenkor.
Így. Hát jó, akkor egy kafogó, nem, egy lavinaként a Himalájáról lecsúszó robot lovat vizionálva fogunk ma elbúcsúzni. Még előtte el akarom mondani, csak ha már így a Patreonról is beszéltünk, tehát metiheteor.hu per Patreon, hogy van nekünk egy weboldalunk, és a metiheteor.hu, és aki még soha nem nézte meg az adásnaplót, gondolva, hogy az három darab linkből áll, amiről beszéltünk, azoknak szeretném mondani, hogy nem a kelt, az mindig egy ilyen sok mindenféle multimédiás anyaggal kísért szép nagy cikket szokott összeállítani azokból a témákból, amikről itt beszélünk, úgyhogy az egy ilyen második élvezet tud lenni, amikor az ember meghallgatta a podcastot, akkor utána még meg tudja nézni a weboldalt is, ahol kicsit másfajta módon, vagy mint egy ilyen linkgyűjtemény és fényképgyűjtemény és vicces kelt kommentárok elegyeként élheti át újra ugyanezt, úgyhogy ne hagyjátok ki az adásnaplót. Ami igen, egy pár nappal szokta követni az adás megjelenését, ez mondjuk igaz, de tényleg csak pár nappal. Szóval, hogy metiheteor.hu, patreon.hu per pentiheteor, és nyilván van egy Facebook oldalunk is, ami a facebook.com/metiheteor címet viseli. Ezeken mind elértek minket, mindezt olyan, azért mondtam el ilyen hosszan, mert azt hallottam más podcastokban, hogy ezt érdemes elmondani, hát ha valaki még nem tudja, és ezért nekem viszont már nem maradt más beszélni való, mint az, hogy azt mondjam, hogy sziasztok!
És egy dolgot hagyták ki, még pedig az, hogy az info@metiheteor.hu e-mail címet mind a ketten megkapjuk, és ennek lényegében válaszolni is szoktunk rá időnként.
Így van. Sziasztok!